1,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ajtó kitárása a szívek megnyitását jelenti a remény előtt, hangoztatta Ferenc pápa, aki a Szent Péter Bazilika után a római Rebibbia börtönben nyitotta meg a jubileumi szentév második szent kapuját. Ferenc pápa a börtön udvarán álló Miatyánk templom ajtaját tárta ki. A pápa kerekesszékkel érte el a kaput, majd Benoni Ambárus római segédpüspök segítségével felállt, megkopogtatta az ajtót, amely az érintésre megnyílt. Ezután szentmisét mutatott be a templomban. Ferenc pápa emlékeztetett, hogy a jubileumi szentév első kapuját a Szent Péter Bazilikában nyitotta meg, és azt akarta, hogy a második kapu a börtönben nyíljon ki. Szép dolog ajtókat kitárni, de még fontosabb mindennek az üzenete, mivel a szívek kitárását jelképezi. A nyitott szív testvériséget teremt. A megkeményedett szívek nem segítenek élni. A jubileumi szentév célja éppen az, hogy megnyissa a szíveket a remény előtt. A remény soha nem csal meg. Ne veszítsétek el a reményt, mondta Ferenc pápa. Úgy vélte, a remény kötélre kötött horgony, amelynek segítségével partot érhetünk, még akkor is, ha a kötélbe kapaszkodás néha megsebzi a kezünket. Remény nélkül az otthonok ablakai, ajtói zárva maradnak, és a világból elveszik a gyengétség, tette hozzá az egyházfő. Legyen béke a szívekben és a világban, jelentette ki. Karácsony van, szívünk tele van örömmel és hálával Isten iránt, aki elküldte nekünk egyszülött fiát, hogy megszabadítsunk bennünket, hogy meghívjon országába, hogy gyermekeivé tegyen minket. Köszöntötte a híveket Ternyák Csaba egri érsek karácsony napján, december 25-én az Egri Bazilikában. Ünnepi homíliájában a főpásztor az éjféli szentmisére utalt. Lélekben oda térdelünk Mária, József és az állataikat legeltető pásztorok közé, hogy velük együtt mi is imádjuk Isten egyszülött fiát. Az éjféli szentmise elsősorban érzelmileg hangolt bennünket a megváltó születésének ünneplésére. A karácsonyi ünnepi szentmise olvasmányai inkább az értelmünk felől próbálják megközelíteni azt a nagy titkot, hogy Isten szeretetből emberré lett, hogy bennünket elvezessen az üdvösségre. Közelíthetünk a karácsony titkához, akár érzelemmel és értelemmel is egyszerre, mégis előfordulhat, hogy éppen a lényeg rejtve marad előttünk. A misztériumot ugyanis csak a hitben tudjuk megragadni teljesen, de hogy a hit szárnyalni tudjon, szüksége van az értelemre és az érzelemre egyaránt, fogalmazott Ternyák Csaba egri érsek homíliájában. Még több pénz jut a munkavállalóknak 2025-ben. Január 1-től a minimálbér 9%-kal, a garantált bérminimum pedig 7%-kal növekszik. Közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a kormány közösségi oldalára feltöltött videóban. Palóc André kiemelte, a minimálbér összege 2025-ben 290 000 forint lesz, a garantált bérminimumé pedig 348 000 forint. A bérmegállapodás biztosítja, hogy nem csak jövőre, hanem 2026-ban és 2027-ben is növekszik majd a munkavállalók bére. 2026-ban 13, 2027-ben pedig 14%-os lesz a béremelés üteme, ismertette a szóvivő. Az év végén, különösen december utolsó két hetében kelendő a minőségi, magasabb hozzáadott értékű pezsgő, közölte a távirat irodával a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Összefoglalójuk alapján belföldön évente mintegy 200 000 hektoliter pezsgő készül, ennek csak nem a harmada kerül külföldi vevőkhöz. A legnagyobb exportpiac Észtország, Kanada, Lettország, Románia és Svédország, míg Magyarországra főképp magas hozzáadott értékű olasz és német import érkezik, írták. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a vevői igények alapján úgy látja, hogy egyre többen keresik a könnyedebb, gyümölcsösebb ízeket. Ennek megfelelően nő a rozépesgők kereslete, és sokan vesznek ma már alacsony alkoholtartalmú vagy alkoholmentes pesgőket is. A gyártók követik az új igényeket, így a vásárlók ezekből is egyre szélesebb kínálatot találnak az üzletekben, tették hozzá. Végül az időjárásról. Pénteken a köd fokozatosan ritkul, majd feloszlik. Továbbra is napos idő várható. Esetleg északkeleten, keleten fordulhatnak elő felhősebb körzetek, időszakok. Csapadék nem valószínű. Az északias szél északkeleten élénk lesz. A Zemplénben egy-egy erős széllökés sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 4 és 10 fok között alakul. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Püspök Kenyér című műsorunkban Kocsis Fülöppel, a Hajdúdorogi Főegyház megye érsek metropolitájával, a várakozásról és karácsony ünnepéről beszélgetünk. Tartsanak velünk!
Szeretettel köszöntöm Kocsis Fülöpérsek metropolitát, dicsőség Jézus Krisztus.
Dicsőség örökké.
Egy ünnep kapcsán mindig érdemes elsőként arról beszélni, hogy milyen a készület, hogyan gondoljuk el, hogyan fordulunk rá arra az ünnepre. Karácsony esetében ez kiemelten fontos, hiszen van egy adventi időszakunk, amely minden felekezetnél más és más. Hogyan élhetjük meg az adventet, a készületet teljességben?
Nagyon jogos a fölvetés, hogy az ünnepre fölkészülten érkezzünk, és egyházi ünnepeinkben, különösen is a bizánci egyházban az előkészület jelzi azt, hogy milyen ünnepre készülünk és érkezünk, vagy van közelődőben. De a húsvétot és a karácsonyt nálunk 40 napos bőjt előzi meg. Ahogy a római katolikusoknál az advent időszaka, ez a 4 hetes előkészület, ez nálunk november 15-én kezdődik, jól meghatározható dátumhoz kötve, és egy bőjti bűnbánati időszak. Az előkészületben azért fontos a bűnbánat, hogy letisztuljunk, félretegyük, megszabaduljunk azoktól, amelyek nem odavalók, amelyek nemcsak, hogy nem oda illők, hanem amelyek gátolnak minket abban, hogy a ünnep titkát befogadjuk, megértsük, hogy fölkészülten tudjuk fogadni. És a 40 nap sok vagy kevés. Most tudtam meg nem régen, hogy a szerbeknél ez 50 nap, hogy ők még ezt is keveselik, hiszen bűnbánatot minden nap tartanunk kell, de azt tapasztaljuk, hogy egy bűnbánati aktus után nem tűnnek el a bűneink. Azok visszaköszönnek, újra bekopognak hozzánk, és újra megjelennek az életünkben, tehát voltak éppen ez egy folyamat. És hát azért hosszú a folyamat, azért hosszú időt kapunk erre a bűnbánati készületre, hogy közben formálódjunk és alakuljunk. Tehát a bűnbánat nem valami mechanikus esemény, hogy megbántam a bűneimet, letettem, kész, mehetünk tovább, nincsen. Az emberi természet ugyanaz marad, és lassan formálódik éppen a bűnbánat eredményeképpen a helyes irányba, hogy aztán minél jobban tisztuljon. Na most ezek a kiemelt időszakok különösen is lehetőséget adnak arra, hogy tisztuljunk, hogy formálódjunk, minél inkább krisztusivá váljunk, és akkor így módon az ünnepnek szerves része ez az előkészület, mert az ünnepnek a csúcsa, vagy az ünnepnek az igazi feladata, hogy minket az Istenhöz emeljen, de nem valósulhat meg enélkül a hosszú, tudatos, komoly előkészület nélkül.
Talán akkor nem túlzás azt mondani, hogy egész életünk egyfajta ilyen bűnbánati zarándoklat, egyfajta adventi időszak, és ezt súlypontozzák az ünnepek, miként a karácsony is.
Nagyon helyes, pontosan így van. Egész életünk egy nagy zarándoklat, ezt Ferenc pápa is többször hangsúlyozza, és az, amikor valóságosan zarándoklunk és gyalogolunk valamilyen kegyhely felé, akkor meg az életünket sűrítjük bele abba az időszakba, és azzal a lelki állapottal érkezünk meg Mária Pócsra, vagy egy másik kegyhelyre, most Ajkamra jött önként is a Mária Pócsi kegyhelyünknek a neve, amely azt képezi le, amely az életünkben történik. Egy-egy időszak, bűnbánati időszakban egy-egy karácsony, vagy egy-egy ünnepnek a megérkezése, ahogyan zarándoklatunk során megérkezünk a célhoz. Valóban a kettő egymást nagyon segíti. Ha azzal a szándékkal élünk, hogy a bűnbánat folyamatosan tisztítson bennünket, és az Istenhez közelebb jussunk, ezekben az zarándoklatok segítenek. Ugyanakkor pedig a zarándoklatokban átélhetjük, ami az egész életünknek a feladata, a sorsunknak a velejárója, az pedig ott az zarándoklatban sűrűsödik egyben.
És nagyon fontos mindehhez a belső csend, amire talán egyre kevésbé van lehetőség, vagy nehezebb megtalálni a mai igencsak harsogó világban, elég, hogyha arra gondolunk, hogyha kimegyünk az utcára, akkor fények csillognak, villognak, igen, mintha már itt lenne valóban novemberben a karácsony, és hát sok minden igyekszik elterelni a figyelmünket, mégis meg kell találnunk ezt a belső csendet.
Hogy a csendet említette, mindenképpen szeretném szóba hozni a szinódusnak a gyümölcsét, az eredményét. Ferenc pápa ezt 2021-ben hirdette meg, egy hosszú folyamat, nagyon sok ellenkezés és gyanakvás is kísérte, mindjárt az elejétől fogva. De most a legvégén én úgy sejtem, hogy minden gyanakvó és ellenkező álláspont elveszítette létjogosultságát, mert arra csúcsosodott ki, hogy jobban figyeljünk oda a Szentlélekre. Hogy a Szentlélek jobban kerüljön bele a gondolkodásunkba, a döntéseinkbe és így tovább. Na most ez csak a csöndön keresztül lehetséges. Csöndeket kell tartani. Csöndeket kell teremteni az életünkbe, a hétköznapjainkba is. Minden nap. És hát ezzel érdemes szembesülni, elgondolkodni, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni. Ha elgondoljuk azt, hogy mondjuk 50 évvel ezelőtt, de mondok inkább 100-at, amikor még a gépek se voltak, sokkal nagyobb csöndben élt az emberiség. Akkor volt valami zaj, hogyha nem tudom, valamilyen természeti esemény volt, vagy tényleg előszedték az emberek a szerszámokat, akkor volt zene, hogyha hangszereket vettek el, és elkezdtek énekelni, és egyébként a természetnek és a világnak a hangját hallották. Óriási csöndben. Na most ehhez képest ma, ahogy említette, szinte nem találunk egy csöndes zugot, ahol ne volna állandóan valami zaj, illetve mi magunk is körbe rakjuk magunkat különböző eszközökkel, kütyükkel, hogy szóljon valami rádió, zene, ami éppen adódik. Ehhez szoktunk már hozzá. Ez nagyon nagy baj. Ez nagyon-nagyon rosszra vezet. Kellenek a csöndek, és tudatosan be kell iktatni a napjainkba a csöndeket, hogy ezen keresztül oda tudjunk figyelni a lélekre, az Istennek a szavára, hogy megtaláljuk, hogy mit is vár tőlünk, merre kell mennünk.
És ugyanakkor nagyon fontos emellett a csend mellett a közösség is, hiszen közösségi embernek, közösségi lénynek teremtette az Isten az embert. Éppen azért nem mindegy, hogy a környezetét hogyan próbálja befolyásolni, vagy hogyan illeszkedik be a környezetébe ezzel a belső csenddel együtt.
Igen, természetesen nagyon rá vagyunk utalva a közösségi vonatkozásokra, közösségi kapcsolatokra. Egy remete is az egyházban csak akkor hiteles, hogyha valamilyen közösségbe tartozik bele. Tehát egy közösség tagjaként vonul ki csöndben, hogy az Istennel együtt legyen. Ez jól jellemzi azt az alap természetünket, ahogy az Isten kezdettől fogva megteremtett minket. Egyrészt a páros teremtésben érhető ezt tetten, tehát férfinak és nőnek alkotta meg, vagy teremtette meg. Másrészt abban, hogy az Isten képmására lettünk megteremtve, aki maga is közösségben él, Atya, Fiú, Szentlélek. Tehát az isteni képmás mi voltunkból is adódik, hogy közösségre vagyunk teremtve, és az ember a személyiségét közösségben tudja megélni, kibontakoztatni, hogyha nincsen a másik, a te, akkor én se vagyok. Mert nem, nincs akihoz viszonyítsam magamat. És a pápának a legújabb enciklikájában, a Dilexit Nos kezdetű írásában, nagyon-nagyon szép írás, nagyon fontos, hogy mindenkihez, minél több emberhez eljusson, pont erre utal, hogy csak akkor tudok fejlődni, hogyha van bennem szeretet a másik iránt. A másik iránti szeretetem és a másik felém irányuló szeretete nélkül az ember nem tud kibontakozni. Ez a gyermek életében nagyon jól látszik, tehát sérül, pszichésen beteg lesz, hogyha nem szeretet veszik körül az első 1000 napban, ezt tudjuk jól. És ez később is megmaradt természetesen, úgyhogy az ember csak is a kapcsolatokban, a közösségben tud önmagára találni. Na most nyilvánvaló, nem tudom, hogy ennek következménye, vagy ennek a forrása, hogy az Istennel való kapcsolatunkat is csak így tudjuk megérteni, fölépíteni, valóságossá tenni, hogyha az emberi kapcsolatokban már begyakoroltuk azt, hogy milyen a te, én viszony, hogy megszólítom a másikat. Abból megértem és fölépítem az Istennel való kapcsolatomat. Persze, meg is fordíthatjuk, hogy valakinek minél mélyebb az Istennel való kapcsolata, annál inkább tud nyitott lenni a másikra.
És ugye a világ zaja mellett vannak olyan jelek, amikre figyelnünk kellene, de akár a világ zaja nem engedi. Ezek a jelek eligazítanak bennünket, vezetnek bennünket, akár egyénileg, akár közösségbe. Hogyan tudunk ezekre megfelelően koncentrálni? Hogyan ismerjük fel ezeket egyáltalán?
A jelek, az idők jelei, a jeleken keresztül az Istennek az üzenete, ennek a fontossága, ezt meghallani, ezzel is nagyon széles körben és mélyen foglalkozik a szinódus. Azt fogalmazza meg, hogy ezzel a Szentlélekre figyeléssel, vagy befelé figyeléssel, így is mondhatjuk akár, hiszen a lélek bennünk szól, belőlünk szól, még akkor is, hogyha mondjuk elmegyek egy csodálatos hangversenyre, ami megérint és a mennyekbe emel, vagy kimegyek az erdőbe, és egy gyönyörű túra, fárasztó túra után úgy emelkedett az ember lelke, akkor is mindezek a külső körülmények bennem ébresztenek, bennem keltenek olyan az érzés szó erre már kevés, olyan belső folyamatokat, amelyeken keresztül szól az Isten. Tehát mondhatom, hogy egy naplementén keresztül, vagy egy csodálatos látványon keresztül, vagy egy Bach oratóriumon keresztül szól az Isten, de belülről, bennem. Na most ehhez ez a belső figyelem kell, hogy a külső jeleket észrevegyem. Nem akkor fogom észrevenni az idők jeleit, hogyha nyitott szemmel járok, és akkor az interneten megnézem, hogy hú, az idők jelei most már aztán tényleg ki lehet olvasni, hogy mi fog történni már itt a vég, vagy bármi külső információ alapján, azok még hozzásegítenek minket ahhoz, hogy az Isten nekünk szóló üzenetét fölfogjuk. Tehát az idők jelei nyilván a körülményeinkből olvashatók ki, de belülről szól hozzánk az Isten is. És ez nagyon fontos, például itt ez a nagyon divatossá lett, hát nem jó ez a szó, de nagyon elterjedt, hogy na most már tényleg itt lesz a vég. Hát ezt már 3-4 évvel ezelőtt mondták, hogy fölkapott lett ez, hogy végidő, ugye valami ilyesmi, idők jelen, ilyesmi megjelent a világhálón. Hát akkor most erre már mit mondjuk, mert most tényleg már a világháború küszöbén, az atomháború küszöbén vagyunk, tehát most már aztán tényleg, tehát mindig lehetne azt mondani, hogy most már aztán tényleg, de nem kívülről, nem ezek fognak meghökkenteni bennünket. Ezek késztetnek arra, hogy mindezt gondoljam át, hogy mi lesz ebből. Ha nem gondolom át, ha nem figyelek befelé, hogyha nem vagyok gondolkodó ember, akkor tényleg hiába történik körülöttem minden, mondjuk azt mondom rá, hogy véletlen az egész. De ez a befelé figyelés kell ahhoz, hogy az idők jeleit értelmezni tudjam, és annak a következményeit is kiolvassam. Mert az Isten nem csak üzen, hogy vigyázz, vagy nem tudom, majd lesz valami, hanem az Úristen nagyon is konkrétan segít nekünk, hogy mit kell lépni, mit tegyek, mit döntsek. Ehhez figyelni kell az Istenre.
Legyünk kritikusak, sőt önkritikusak a mai kor embere, a legfőbb útmutatót, a Szentírást nem nagyon veszi kézbe, holott ezek a jelek ott pontosan körvonalazva vannak, ha úgy tetszik az örök élethez, van egy olyan használati utasításunk, amit nem veszünk kézbe, vagy nem értelmezünk.
Sajnos így van, a Szentírás sokkal fontosabb része kellene, hogy legyen az életünknek. Protestáns testvéreinktől tanulhatunk, hiszen őnáluk az ige fontossága miatt talán a családokban is, nem tudom egész pontosan, de itt tudom elképzelni, hogy náluk a családi szentírás olvasás is erőteljesebb lehet. Én számtalanszor buszítom az embereket, a híveket, akikkel tudok beszélni, hogy minden nap vegyük elő a Szentírást. Minden nap. Hiszen az Isten szól hozzánk, az az ő szava. Amikor olvasom a Bibliát, akkor megint befelé kell figyelnem, hogy ez mit ébrez bennem. Nagyon sokféleképpen lehet olvasni a Szentírást, hát erről külön nagy beszélgetéseket lehetne kezdeményezni. Úgyhogy ha azt mondjuk, hogy használati utasítás a Biblia, talán nem egészen találó a kifejezés, mert mindenkinek más és másképpen szólal meg. Sőt, egy embernek is másképpen fiatal korában, másképpen később, másképpen, ha gyászban van, másképpen, hogyha éppen sikerek érik. Tehát egy élő szó, nem használati utasítás, élő szó, amely amelyen nap mint nap kell, hogy találkozzam. Az Istennel azon keresztül tudok beszélgetni, szól hozzám. Hát mi, hogy mondhatom, hogy szeretem az Istent, hogyha eltelik egy nap, hogy nem szólok hozzá, vagy éppen nem figyelek oda arra, hogy ő mit mond nekem. Úgyhogy valóban így van, akár a böjti felajánlásunk is, vagy az adventi elhatározásunk is lehet, hogy na akkor most karácsonyig minden nap előveszem a Szentírás, és olvasok belőle egy kis részt, kisebb vagy hosszabb részt, akár egy mondatot, amin persze elgondolkodom, hogy akkor ez mit is mond nekem, és akkor utána később, karácsony után megmaradhat ez a szokásunk, a napi Szentírás olvasás.
Karácsony ugye Jézus Krisztus születésének az ünnepe, és hallottam egy ilyen mondást, hogy gyakran előfordul, hogy erre a születésnapra éppen magát az ünnepeltet nem hívjuk meg, ő nincsen jelen, és ezt még tovább gondolva az is gyakori, hogy ebben nem ismerjük föl Isten irgalmát, hiszen ő az egyszülött fiát küldte a világra. Sokszor hiányzik ez a karácsonyból, ami egy meghitt, kellemes, akár családi ünnep is, jó hangulattal, finom étkekkel, megfelelő díszítéssel, de pont a lényegét veszítjük el, ha nem figyelünk eléggé.
Mert az Istent az életünkből hagytuk ki. Az életünkből. A világban hol látható, hol tapasztalható az Isten is. Most hadd legyek nagyon önkritikus az egyházammal. Mennyire látható ma az egyház? Ezzel a gondolattal Belgiumban találkoztam, és egy belga ismerősöm fogalmazta meg, jó pár évvel ezelőtt, hogy eltűnt az egyháza a közéletből, azáltal, hogy nem látunk szerzeteseket és papokat reverendában, az utcán. Ott Belgiumban nagyon-nagyon sok szerzetes közösség volt, hát most sajnos nem mondhatjuk már, persze vannak még mindig, de hát halovány emlékei csak annak, ami volt néhány évtizeddel ezelőtt is akár. És természetes volt, hogy a szerzetesek az utcán ott vannak, a boltokban, az életünk része. És ez panaszkodott erről, hogy eltűntek. Most, hogyha nem látjuk őket, akkor mi emlékeztet bennünket az Istenre? Nyilván nem azért kell fölvenni a habitust, vagy a reverendát, hogy na nézzétek, van jó Isten, hanem az egyháznak a magatartása is, nekünk egyházi embereknek a magatartása is változott, tehát nagyon igazodtunk a világhoz, és ennek következtében nem tudjuk úgy közvetíteni az Isten jelenlétét, a világban való jelenlétét, ahogy azt nagyon könnyen is meg tudnánk tenni. Na most köznapi gondolkodásunkból hiányzik az Isten, hát akkor most karácsonykor mitől jönne oda? És ráadásul most már megint divat le, vagy egy másik divat alakult ki ezek a betlehemes formációk, amiket most már minden városban, faluban, mindenhova elhelyeznek. Ott látjuk a pásztorokat, néha egész modern megnyilvánulásaik is vannak. De már ezekről sem jut eszünkbe, hogy ott egy csecsemő van, aki köré épül ez az egész, hanem hát Betlehem már most kiteszik sok helyen, pedig hát ugye még nem született meg a kisded Jézus. Szóval nagyon sok olyan hatás éri az embert ma, amely eltávolítja annak fölismerésétől, hogy itt van az Isten. Van egy nagyon szép karácsonyi énekünk, amit nem csak karácsonykor énekelünk, hanem bizonyos ünnepekkor, karácsonykor, vízkereszt ünnepén és örömhírvétel ünnepén, velünk az Isten. Értsétek meg, nemzetek, és térjetek meg, mert velünk az Isten. Na most ez lehet polemikus is, hogy figyeljetek már, velünk az Isten, úgyhogy értsétek már meg, hogy semmi esélyetek nincs, mert velünk az Isten, nem. Velünk, mindnyájunkkal, velünk van az Isten. Értsétek meg, hogy ti sem vagytok az Isten nélkül, hanem velünk az Isten. És karácsonykor ezt, hogy bele kiabáljuk, bele énekeljük a világba, hogy velünk az, értsétek meg, nemzetek, és térjetek meg, mert velünk az Isten. Nagyon sok múlik rajtunk. Ne várjuk a közgondolkodástól, más emberektől, hogy értsék meg, mi a karácsony. Nem értik. Nem is találkoztak vele. Gyermekkorútól fogva is, fenyőfát, ki tudja, ki hozta, angyalkot, télapó, minden. Nekünk, keresztényeknek, akik tudjuk, értjük, hát amennyire föl tudjuk fogni ennek a titoknak a lényegét, nekünk kell úgy élnünk, úgy megjelenítenünk ezeket az eseményeket, az adventet, a tévén keresztül, minden lehetséges eszközön keresztül, értsétek meg, nemzetek, hogy velünk az Isten.
És az említett betlehemi kép, ami tényleg már egyre több helyen már teljességében látható, az is egy picit lehet megtévesztő, mert egy ilyen negédes, idilli környezetet mutat, holott ha belegondolunk, hogy ott egy édesanyja egy istálóban szülte meg a gyermekét. Hát melyik édesanyja vagy édesapa szeretné, hogyha a gyermeke egy istálóban születne, igen, állatok között? Hát igen, azért az nem egy, nem egy, nem az a környezet,
nem
amire
vágyik. Nem egy vonzó állapot, az biztos. Igen.
Ez is Isten irgalmára mutatja a figyelmünket, hogy ebbe a világba küldte el a fiát, ilyen. Így kezdődött az ő élete.
Hát igen, csak ugye ezek a városi építmények sajnos inkább elterelik a lényegről a figyelmünket. És mit tudunk tenni azért, hogy az igazi üzenet, amit említett is, hogy az Isten felénk való végtelen irgalmában nem csak, hogy elküldte fiát, hanem fiában közénk jött, egyesült, egyé vált velünk. Megint visszautalok az előbbi kicsit kritikus gondolatomra. Azzal, hogy Jézus Krisztus megszületett Betlehemben, velünk azonosult, egyesült, emberré lett, magára vett a mi emberségünket. Tehát az Isten beleköltözött ebbe a világba. És ez a világ megváltozott attól, hogy belelépett az Isten. És ezt a megváltozott világot kell nekünk megélnünk, megvalósítanunk, fölépítenünk. És nagyon sokszor mi templomba járó keresztény emberek is építjük a civilizációt, mert hát a vállalatunk ezt kívánja tőlünk, vagy az intézmény, a hivatal, vagy ahhoz, hogy a fizetésünket meg tudjuk kapni, és teljesítjük a világnak a követelményeit, és nem teljesítjük azt, amit nem is azt mondom, az Isten követel tőlünk, hanem a vele való szeretett kapcsolatunk követelné meg, hogy ezeket megtegyük. A tanúságtétel, a bátor kiállás Krisztus mellett, vagy éppen a krisztusi magatartás a szegények iránt, vagy a rászorulók iránt. Úgyhogy igen, az üzenet ez, hogy az Isten végtelenül szeret, de rajtunk, keresztényeken keresztül kell, hogy eljusson másokhoz.
2024-ben mi a különleges üzenete a karácsony ünnepének? Ez talán ilyen általános kérdésnek hangzik, de ahogy Érsek atya is említette, háborús időszakban élünk, a szomszédban háborúban, a világot sem jó irányba menni látjuk, mégis van egy reményünk, van egy kapaszkodunk. Hogyan lehet ezt egy üzenetté formálni, ami akár táplálékot ad a következő időszakra is?
Hát ez nagyon-nagyon nehéz, kétségtelen, nyilvánvalóan ennek az esztendőnek a sajátossága ez a háborúnak az árnyéka, és talán sose voltunk ennyire közel hozzá, most így az elmúlt évtizedekben. Karácsonykor így hangzik az angyalok éneke, dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, jó akarat az emberekben. A mi fordításunk szerint, tehát nem így hangzik, hogy békesség a jó akaratú embereknek, ez már egy ilyen kicsit szelídített értelmező fordítás voltak, éppen így lehetne mondani, hogy jó akarat, és jó akarat az embereknek, de így is lehet fordítani, hogy ember, jó akarat az emberekben. Na most ezt úgy érdemes magunkra értelmezni, hogy ahogyan az Istent megilleti a dicsőség, úgy kell, hogy az emberekben ott legyen a jó akarat. Tehát dicsőség legyen az Istennek, és jó akarat legyen az emberben. Legyen jó akarat. Ezt tudjuk beletenni, hogy a jó akarat erősödjön föl bennünk. És ez azért nagyon fontos, és azért kellene most nagyon vigyázni, mert amikor háborús készülődés van, akkor óhatatlanul a gyűlölködés elindul, mondjuk nemzetek között. Most hát nem, be kell vallanunk, most az ukrán-magyar nemzeti viszony borzasztóan kiélesedett. Pedig történelmileg mi a román testvérekkel vagyunk ellentétben, de most az úgy háttérbe szorult, és szóval erre nagyon-nagyon vigyázni kell. Volt olyan időszak, amikor a szerbekkel voltak nagyon rossz indulózó viccek, keresünk ellenséget magunknak. Na most a jó akaratú ember nem ellenséget keres, meg nem felelősséget, vagy hibáztat másokat. A jó akarat terjed, mint a kályha melege, minél közelebb van valaki, annál jobban érezhető számára. Na most ezt tudjuk tenni, hogy legyen jó akarat bennünk. Ezt a jó akaratot terjesszük a környezetünkben, minél több emberhez jusson el. nyilvánvalóan a háborús bűnösök és a háborút gyártó, meg a fegyverekből hasznot húzó emberek ezer erővel azon tolják az egész folyamatot, hogy legyen háború. Borzasztó, hogy milyen vannak. Mi azt tudjuk tenni, hogy toljuk a szívünknek ezt a szeretetét és jó akaratát, hogy ne legyen háború. Nézzük meg, ki győz. Jó Isten velünk van, és ő is azt akarja, hogy ne legyen háború, úgyhogy bennünket akar felhasználni. Minél nagyobb erővel terjesszük ezt a jó akaratot, ez a dolgunk, ezt tudjuk hozzátenni. Aztán hát, hogy mi fog történni, hagyjuk az Úristenre, de akkor a jó akarat bennünk marad, akkor is, ha ne adja Isten, kitör a háború, akkor is nem gyűlölködéssel fog belelépni, hanem az Isten akaratát keresve, és meg fogom találni, hogy mi a dolgom. Tehát ne legyen háború, ne adja az Isten, de jó akarat meg legyen a szívünkben, nem csak karácsonykor értelemszerűen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90.